A mi újesztendei hálaadó Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és úgy készüljünk mai közös Isten tiszteletünkre. A 280. dicséretünk éneklésével 280. énekünket énekeljük, az első és második verset, valamint az utolsó két verset, az 5. és 6. verseket. Még egyszer mondom a versek számát. A 280. dicséretnek az első és második versét, valamint az 5. és 6. verseket. Az első vers így kezdődik. Ismét egyik esztendeje, Istentől kimért ideje telik el a múlandóságnak.
Thank you.
Egy helyünkön ülve maradva hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, ennek az esztendőnek utolsó napján, utolsó óráiban vagyunk Te előtted. Mindaz, ami mögöttünk van, a Te tudásodból való. Az év kezdetén tudtad, hogy mi az az út, amelyet bejárunk majd. Hogy milyen próbák lesznek, milyen küzdelmeink és milyen ajándékaink. És mi úgy indultunk, mint akik erről nem tudtak, egyedül téged ismertek. Tudtuk azt, hogy te fogod majd a kezünket és vezetsz minket. És most megérkezve, visszanézve, megint csak azt mondjuk, hogy mindenért neked legyen dicséret és hálaadás. Azért, hogy fogtad a kezünket. Azért, hogy erőnkön felül nem terheltél ígéreted szerint. Nem volt könnyű a terhünk, nem volt könnyű a kereszt, amelyet sokszor ránk adtál, nem voltak olyan egyszerűen megoldhatóak a helyzetek, mi mégis bíztunk abban, hogy nálad vannak megoldások, neked van erőd arra, amire nekünk nincs. És most úgy állunk meg előtted, mint akik tudják, hogy ezt ajándékba kapták, ezt az esztendőt. A következő megint jön majd a maga titkaival és próbatételeivel, ajándékaival, de ez a miénk lehetett. Így tartottál meg, így emeltél fel, így gyógyítottál bennünket, így erősítettél meg. És köszönjük, hogy végig ott volt a te igéd, amely a maga világosságával mutatta az utat, hogy mi azon járjunk. Ha eltévedtünk és nem léptünk a te utadra, az nem a te hibád volt. A bűnvallással bevalljuk, hogy nem tudtunk vagy nem akartunk rád figyelni. De kérünk, hogy még ezen az estén is mutasd meg azt, ami mögöttünk való, és láttasd velünk azt, ami előttünk való. Kérünk, hogy a te igéd adjon most is világosságot a mi szívünkben. A mi Urunk Jézusért kérünk, hallgasd meg imádságunkat, áld és szenteld meg hálaadó Isten tiszteletünket. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására készüljünk a 105. Zsoltárunkat énekelve, 105. Zsoltárnak az első versét keressük. A 105. Zsoltárunk első versét énekeljük, adjatok hálát az Istennek. Ennek az esztendőnek utolsó estéjén Isten ígét olvasom Sámuel próféta első könyvéből, Sámuel első könyvének a 30. részéből, a 21-től 25-ig terjedő verseket. Dávid visszaérkezett ahhoz a 200 emberhez, akik fáradtak voltak ahhoz, hogy Dávidot kövessék, és ezért otthagyta őket Beszór patakánál. Ezek elébe mentek Dávidnak és a vele lévő népnek. Dávid oda ment ehhez a néphez, és békességgel köszöntötte őket. Akkor néhány gonosz és elvetemült ember azok közül, akik elmentek Dáviddal, így kezdett beszélni. Mivel ezek nem jöttek velünk, ne adjunk nekik a zsákmányból, amit megmentettünk, hanem mindegyiknek csak a feleségét és a gyermekeit. Vigyék el őket, és menjenek. Dávid azonban így felelt. Atyám fiai, ne tegyetek ilyet azzal, amit az Úr adott nekünk, mert ő őrzött meg bennünket, és ő adta kezünkbe a ránk támadó rabló csapatot. Ki hallgathatna rátok ebben a dologban, hanem amekkora annak a része, aki elment a harcba, akkora legyen annak a része is, aki a fölszerelésnél maradt. Egyforma részt kapjanak. És így lett ez attól a naptól fogva ezután is. Rendelkezésé és szokássá tették ezt Izraelben, mint máig. A mai estének van egy olyan különleges érzése az emberben, hogy mindenképpen vissza kell nézni, vissza kell tekinteni. Elég lármás és hangos szokott lenni ez az este ahhoz, hogy az ember úgy elcsendesedjen benne, de azt gondolom, hogy aki egy kicsit szembe mer nézni a múltjával, meg a saját életével, az valamiféle számadást azért készít. Ha egy-egy közösségben is összejövünk, közösen szilveszterezni, búcsúztatni az óesztendőt, akkor nyilván a beszélgetésben nem árt, hogyha benne van az, amit mi így nevezünk, hogy egy kis morzsaszedegetés. Hogy mi is történt velem, mit éltem meg, és nem csak azok az események jönnek ilyenkor számba, amelyek meghatározták az évünket, hogy mik voltak a jók és mik a rosszak, hanem inkább az a lényeg ebben, hogy mi ezt hogyan éltük meg, hogyan dolgoztuk fel a lelkünkben, hogyan vittük oda az Isten elé, hogyan fogadtuk el belőle az Isten akaratát, az Isten gondolatát. Ezekben a számadásokban azonban az ember a maga gyarló módján nem csak a saját életét nézi, hanem azokét is, akik a környezetében vannak. Vajon mi történt velem, és mi történt vele, és miért az történt velem, ami velem történt, és miért nem a másikkal történt? Tele vagyunk ilyen kérdésekkel. Feltesszük azt, hogy mit tettem én, és mit kaptam ezért cserébe, mit mulasztott a másik, mit rontott el, vajon ez egyáltalán kitudódott-e, vajon megkapta-e a méltó büntetését. Az ember úgy érzi, hogy egyfajta igazság az, ami ilyenkor meg kellene valósuljon, hogy mindenki az érdeme szerint zárja a dolgokat. Amit vetett az ember, arassa azt. Ezt még a Biblia is kimondja, és úgy éreznénk, hogy ez lenne az igazságos. Mi azonban nagyon jól tudjuk, hogy az Isten igazsága mellé muszáj oda tennünk, már azért is, hogy életben maradjunk az Istennek az irgalmát és a kegyelmét is. Hogy a dolgaink nem azért vannak úgy, ahogy vannak, mert mi olyan jók vagy rosszak voltunk, hanem valahogy az Isten nagy tervébe ezek úgy illeszkednek bele, hogy valahova az Isten engem elvezessen. Hogy az egyik pontból elvigyen egy másik pontba. Hogy a mély gödörből kihozva valahova tovább vezessen engem az ő útján. Vagy akár egészen a célhoz eljussak. Sokszor ilyenkor visszagondolunk azokra, akik már nem lehetnek közülöttünk. Ezt azzal a szemmel is meg lehet tenni, hogy az ember azt mondja, hogy ez egy szomorú esemény, egy szomorú dolog. Viszont lehet, hogy az ő oldalukról nézve egy célhoz érkezés. Ez csak az Isten tervéből derül ki úgy igazán a számunkra. És most, hogy fejeztük ezt a könyvet is lassan az olvasással, amit a Bibliaolvasó kalauzunk kijelölt, a tegnapi napra szóló igerészből olvastam fel ezt a pár gondolatot, ahol megint csak előkerül az, hogy mi mit csináltunk és mit csináltak a többiek. És egy picit ide szeretném ezt hozni, hogy értékeljük mi is így a mi esztendőnket, nézzük meg ezeket a gondolatokat, hogy vajon bennünk megfogalmazódtak-e, és hogyha igen, akkor hogyan tudtuk ezt a helyére rakni? Hogyan született ebből mégiscsak valamiféle igazságosság, de úgy, hogy benne volt az Isten irgalma is? A történet, az alaptörténet elég egyszerű. Dávid menekülni kényszerül Saul elől a király elől, és Filiszteus földön telepszik le, és a filiszteus királytól kap egy várost, ahol meghúzhatja magát 600 emberével. Ebből a városból egyszer eltávozik néhány napra, és az alatt a várost rablócsapatok kifosztják, és mire ő hazamegy, elviszik az asszonyokat, az állatokat, mindazt, ami fellelhető a városban. És Dávid akkor megkérdezi az Istent, hogy mit tegyen, és az Isten azt mondja, hogy menj el és szerezd vissza. És akkor maga mellé veszi ezt a 600 főnyi sereget, és elindulnak, és észreveszi Dávid, hogy 200 ember nehezen tartja a lépést. 200-an vannak, akik megfáradtak, akik nem nagyon tudtak menni, nem alkalmasak a küzdésre, és erre Dávid azt mondja, hogy ti maradjatok itt, üssünk itt tábort, vigyázzatok a felszerelésre, és én a 400 másikkal elmegyek, és megvívom a csatát. És győzedelmesen jönnek visszafele, a táborhelybe, és mikor megérkeznek, akkor Robban ki ez a feszültség, amit néhányan megfogalmaznak. A Biblia az ítéletet is kimondja, hogy milyennek látja ezeket az embereket. Néhány gonosz és elvetemült ember ezek közül, akik elmentek Dáviddal, így kezdett beszélni. Mivel ezek nem jöttek velünk, ne adjunk nekik a zsákmányból. Kapják meg azt, ami az övéké, de azon felül semmit ne kapjanak. Ők azok az emberek, akik igazából a harc nehezebb részét vállalták. Akik elmentek és ott voltak a frontvonalba. Akik magukra vállalták a terhet, a kockázatot, akik vállalták ennek a küzdelemnek a kétséges kimenetelét is, ezek azok az emberek, akik mertek bátran harcolni. Mellé szeretném állítani azokat, akik ebben az évben is végig vállukon vitték a terhet. Minden családban volt ilyen, minden közösségben volt ilyen, olyanok, akik felmerték vállalni azt, hogy ők most küzdenek. Akkor is, amikor más nem mer küzdeni, akkor is, amikor a másik azt mondta, hogy én már feladnám. Jó dolog ez. Nagy dolog ez, amikor látszik, hogy az emberek sokszor belesüppednek a reménytelenségbe, sokszor feladnák, és mégis vannak olyanok, akik harcolnak. Persze könnyű ezeket a háttérből megítélni is sokszor, sokszor így kapcsoljuk be a televízió készülékeiket, így hallgatjuk a híradásokat, így vesszük másoknak a döntéseit, hogy a háttérből mi gondolunk róluk jót vagy rosszat, de ők legalább valamit tettek. Ezek az emberek azt gondolták, hogy mi valamit legalább tettünk. És ezzel nem is lenne semmi gond, hanem amikor visszaérkeznek a többiekhez, akkor azt mondják, hogy ezt mi harcoltuk meg, és milyenk a győzelem. Mi vagyunk a győztesek, ti pedig vagytok a vesztesek. És ettől kezdve a dolog már nem olyan szép, és nem olyan igaz. Mert nagyon sokszor előfordul a mi életünkben is, hogy céltévesztünk, hogy ezek a nagy küzdelmek és ezek a nagy győzelmek, amelyeket az Isten meg is ad nekünk, mert hát benne van az erőnk, benne van az erőfeszítésünk, benne van a küzdést vállalni tudásunk, ugyanakkor benne lehet egy hatalmas nagy önzés is, hogy az egészet nem másért csináltam, mint magamért. Lehet, hogy ott voltak a többiek is, lehet, hogy válvetve kellett harcolni, lehet, hogy volt valamiféle közösség tudatunk, de igazából a cél az volt, hogy nekem jobb legyen. És ettől kezdve valahogy ez nem olyan szép már. Hiába a közös győzelem, hiába a közös zsákmány, hiába a közös eredmény, amit fel lehet mutatni, hogyha az volt embereknek a lelkében és gondolatában, hogy én úgyis csak azért csinálom, hogy nekem jó legyen, akkor az nem sokat ért. Márpedig ez minket mindannyiunkat megkísértett. Hányszor volt az, hogy csak azért tettem valamit, mert tudtam, hogy nekem ebből nyereségem lesz. Csak azért szerettem valakit, mert vártam, hogy az viszont szeressen engem. Csak azért féltettem azt a másikat, mert igazából magamat féltettem. Csak azért volt fontos az, hogy ő felépüljön, mert én nem akartam egyedül lenni. Csak azért volt az ő útba igazítása, mert én nem akartam egyedül járni ezt az utat. Sok minden úgy van az ember életében, hogy nagyon szépnek és jónak látszik, és jó célnak látszik, de az egész az önző életemből fakad. Mindig is számított az, hogy nekem először mim van meg, aztán jöhetnek a többiek. Az én házam legyen rendben, az én kertem legyen rendben, az én életem legyen rendben, és ha jönnek a többiek is, és ezután még beleférnek, hát legyen. Jézus erre mit mond? Azt mondja, hogy nagy dolgokat lehet adni a feleslegből. Csak vajon az Isten szín előtt ez mennyit ér? Mennyit látszik? Egy nagy küzdés volt, és egy nagy csata. És nagy dolgokat lehetett visszaszerezni. És sokszor én is ezt gondoltam önmagamról, hogy én nem másért küzdök, mint a saját életemben azért, hogy visszajöjjön a reménységem, hogy javuljanak a kapcsolataim, hogy megvalósuljon valami abból a boldogságból, amit én is elképzeltem magamnak. Csak voltak olyan időszakok, amikor bezárkóztam, és azt mondtam, hogy most ez az enyém, ebbe ne szóljatok bele. Most ezt hadd élvezzem én is, most ez az én jutalmam, ezt én akarom learatni. Ne adjunk nekik a zsákmányból, mert nem jöttek velünk. Mert most kitekintenek ők, és azt mondják, hogy de hát vannak olyanok, akik a táborba maradtak, akik gyengék voltak a küzdéshez, akik megfáradtak. Ezek most nem érdemlik meg. Ez nagyon csúnya így kimondani, de hát hányszor végig gondoljuk valahol így mi is. Pedig mi is voltunk olyanok, akik úgy lemaradoztak. Hányszor volt az, hogy éppen a másik értem vívta a csatát, hogy én is megmaradhassak. De nagyon komoly akadályok vannak. Nem lebzselni maradtak ezek a táborban. Én tudom, hogy vannak léhűtő emberek, akik teszik a semmit, és ez felháborító dolog. De vannak olyan emberek, akik elakadtak. Akiknek tényleg megállt a lábuk ott a sír mellett, és nem tudtak maguktól már tovább menni. Akiknek az ereje valahogy úgy volt kimérve, hogy éppen addig jutott el a küzdelemben, ameddig megtartotta magának az életet, de tovább már nem tudott segíteni. Hát vajon mi legyen velük? Akkor ők már nem számítanak? És az elmúlt évben én éppen ebbe a csoportba tartoztam, hogy mindenki máshol láttam azt, hogy előrébb jut, csak én nem. Hogy én voltam az, aki ott toporogtam egy helyben. Hogy nem csak az életem állt meg, hanem talán az Istennel való kapcsolatom is. Hogy az én imádságaim voltak azok, amelyek soha nem szárnyaltak úgy, ahogy szerettem volna. Hogy az Isten nem úgy nyúlt alám, ahogy én azt elképzeltem. Hogy én voltam az első között, aki azt mondta, hogy Uram, engem ne terhelj jobban, mert én már ezt is alig viselem el. És az Isten nem írt le engem sem. Akkor vajon én mondhatom-e azt, hogy én ezekkel nem osztom meg azt, ami az enyém? Mert ez következne abból, amit én az Istentől kaptam. Ha az Isten megadta a győzelmet, ha megadta azt, hogy nekem lehet valamim, akkor vajon én nem kellene megosszam azzal, akinek nincs, aki nem tudott eljönni velem? Még azokat a kincseket is jó megosztani, és ezt mi is érezzük, amiket itt kapunk. És tudjuk, hogy van, aki nem jön el ide velünk. Nem jön el, mert nem akar, nem jön el, mert nem tud, nem jön el, mert még nem olyan fontos az ő számára. És én mégis úgy érzem, hogy amiből én itt élek, abból kéne neki is. Azért, hogy ő is tovább tudjon jutni. Vajon túl tudtam-e jutni az elmúlt esztendőben azon, hogy az önös érdekeimből átforduljon az életem a közösséghez való tartozáshoz. Mert Dávid itt ezt próbálja aláhúzni a többiek számára, és az Isten is így határozza meg a mi létünket, hogy mi nem egyedül vagyunk ebben a világban, hanem Istennek van egy népe, Istennek vannak közösségei, és ezekben a közösségekben szükség van rám azért, amit én teszek. Ezekben a közösségekben nekem szolgálatom van. Vajon ha az ember úgy megkérdezi önmagától, és ezt mindenki csak magától kérdezheti meg, mit adtam én bele a közösségbe? Mit adtam abba bele, hogy ez jobb legyen mindannyiunknál? Hogy tudtam én úgy dönteni, hogy nem azt néztem, hogy mi az, ami az én érdekem csupán, hanem az, ami mindannyiunknak jó? Tekintsünk ki egy kicsit nagyobb körbe, a családba. Vajon a családomban tudtam-e azt képviselni, ami mindannyiunknak az érdeke? Vagy az volt, amit én akartam? A gyülekezetembe. Mi az, amit mindannyikunk érdeke? Vagy az, amit én gondoltam? És az országunkba? Ha valamiről dönteni lehet, ha megkérdeznek bennünket, ha szavazhatunk, akkor a szavazásom alapja az, hogy nekem hogy jó. Úgy számolom ki, hogy az én nyugdíjamhoz, az én fizetésemhez, az én elképzeléseimhez melyik talál. De vajon néztem-e valaha azt, hogy mindannyiunknak mi az érdeke? És addig, amíg így nem látom az életemet, nem látom a helyemet a közösségekben, addig én is úgy fogok viselkedni, mint ezek az emberek. Ne adjunk nekik, mert ők nem érdemlik meg. Nem ők harcoltak meg érte. Ez az én győzelmem volt. És erre megszólal Dávid, és kimondja azt, amit Isten maga gondol. Ne tegyetek ilyet azzal, amit az Úr adott nekünk. Egész végig hiába beszélünk arról, hogy mi a tied és mi az enyém, mert az egyik dolog sem a tied vagy az enyém, ez az Istentől való. Az egészség és a győzelem, a betegség és a megpróbáltatás, mindaz, ami mögöttünk van, az az Istentől való volt. Az Isten ajándékait nem oszthatjuk szét mi, és nem ítélkezhetünk emberek fölött, hogy kinek mennyi juthat és mennyi jár. Mert ez mind az Isten kezében van. És hogy mire adta az Isten azt, amit nekem adott az elmúlt évben? Arra, hogy a többieket ezzel szolgáljam. Hogy megmutassam, hogy a betegségben hogy lehet megmaradni az Isten mellett. Hogy lehet végigküzdeni ezt az egészet, és azt mondani rá, hogy de közben legyen meg Istennek a dicsőség. És azért kaptam az ajándékaimat, hogy azt ne a magam hasznára forgassam, hanem tudjam oda tenni azoknak, akik szükségben vannak, akik nem tudtak velem együtt jönni, akik nem lehettek a társaim a küzdelmekben. A múlt esztendőben hányszor küzdöttünk másokért, és hányszor küzdöttünk csak önmagunkért. És mennyiszer bosszankodtunk azon, hogy a másiknak hogyan és miért. Egy jézusi példázattal szeretném befejezni, amit mindannyian nagyon jól ismerünk. A példázat a szőlőmunkásokról szól, akiket a gazda felfogad a nap különböző napszakaiban, reggel, délben, este, későn este. És mindegyikkel megegyezik. A jutalmad az lesz, hogy a szőlőmbe dolgozol, és megkapod a fizetséget a végén. És végül mindannyian dolgoznak valamennyit a szőlőben, és mikor letelik a nap, és mindenki megkapja maga jutalmát, akkor sokan zúgolódnak, és azt mondják, de mi egész nap dolgoztunk. Mások csak egy órát. Éppen, hogy csak elkezdték a munkát, ugyanazt a jutalmát veszik. Milyen igazság ez? És erre azt mondja a gazda, hogy hát vajon nektek nem volt-e ajándék, hogy végig a szőlőskertben munkálkodtatok, hogy végig biztos helyen voltatok, hogy ott voltatok a kerten belül, az Istennek a kegyelmében. Ott voltatok abban a tudatban, hogy az Isten rólatok gondot visel. Most miért zavar az, hogy a másik is kapott valamit, a másik is eljutott valahova, hogy a másik is közelebb került én hozzám? Ne legyünk irigyek, ne legyünk féltékenyek arra, amit az Isten másoknak adott, hanem legyünk hálaadással eznek az esztendőnek, így a végén, az utolsó estéjén, mindazért, amin keresztül az Isten bennünket oktatott, tanított, megtartott, igazgatott, szeretett és irgalmazott. Az Isten többet adott annál, mint amennyit megérdemeltünk volna. Sokan küzdöttek helyettünk azért, hogy nekünk jó legyen, és sokak helyett mi azért küzdhettünk, mert az Isten éppen minket erősebbé tett. Ez is nagy ajándék. Úgy csendesedjünk el, hogy álljunk oda az Isten elé a magunk lelki ismeretével, hálaadásával, köszönetmondásával, és adja meg az Isten, hogy az imádságunk végére tudjuk kimondani azt, hogy mindezekért Istené legyen a dicséret. Örökkévaló Istenünk, mi nem úgy mérlegeljük az elmúlt esztendőt, hogy sikeres volt, vagy kevésbé sikeres, sikertelen, hanem egyszerűen csak azt tudjuk mondani, hogy egy olyan esztendő volt, amikor megtapasztaltuk a gondviselésedet, az ajándékaidat, azt, hogy te hordoztál bennünket. Örökkévaló Istenünk, láttad a gyengeségeinket, próbáltuk néha elleplezni, máskor bevallottuk. Sokszor sírtunk te előtted, hogy nem megy tovább, és te nem kényszerítettél bele olyan küzdelmekbe, ahol elvéreztünk volna. Olyankor mások harcoltak, tusakodtak értünk és imádkoztak. Azért, hogy mi ne maradjunk alul, hogy ne vesszen el a hitünk, hogy meg tudjunk állni. Máskor olyan nagy ajándék volt az, amikor az imádságainkból eltűntünk mi, és oda léphettek mások, akiknek volt szükségük, volt fájdalmuk, volt panaszuk, voltak rossz emlékeik vagy gyászuk, és tudtunk érettük imádkozni. És jó volt újra találkozni, és megosztani azt az örömöt, amely abból fakadt, hogy te békességet tudtál teremteni bennünk. Urunk Istenünk, ne engedd, hogy olyan kicsinyesek legyünk, olyan önzőek az életünkkel, mintha az a miénk lenne. Mintha mit tehetnénk arról, hogy vannak győzelmeink, és hogy dolgokat elérünk. Hadd legyünk alázatosabbak, és tudjuk azt mondani, hogy mindez tőled való. És köszönjük azt, hogy irgalmaztál nekünk, hogy bárhányszor megállt itt a lábunk te előtted, és meghajtottuk a fejünket, és azt kértük, hogy bocsáss meg, te elnézted a mi vétkeinket. Hogy megterítetted számtalanszor az asztalt, és itt lehettünk veled egy közösségben. Hogy szólt a te vigasztaló igéd mindazok számára, akik elveszítettek valakit. Hogy a beteg ágyak mellett ott voltak a gondoskodó kezek, akiket megerősítettél arra, hogy legyen erejük gondot viselni a másikról. Hogy a szavaink erősek lehettek akkor, amikor bátortalanok voltunk. Köszönjük Istenünk, hogy a te igéd nem maradt el mellőlünk, állandóan vezette a mi figyelmünket, irányította, hogy ne csak ezt a földet lássuk, hanem azt a hazát is, amelyet te készítettél el számunkra. Köszönjük Istenünk, hogy így vezetsz minket át ebből az esztendőből a következőbe, amit szintén a te kezedbe teszünk, hiszen te vagy annak az ismerője. Kérünk, hogy úgy formáld a lelkünket, hogy mi végig ragaszkodjunk hozzád, megmaradjunk te melletted, és hálás legyen a szívünk mindazért, amit tőled vehetünk. Kérünk, hogy így maradj velünk az éjszakában, adj számunkra békességet, add, hogy a gondolatainkban is békességre juthassunk. Így kérjük a te erődet, vigyázásodat további életünkre. Amen. Közösen mondjuk el a mi Urunktól tanult imádságunkat. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Szeretettel hívom fel a gyülekezet figyelmét az adakozásra, valamint arra, hogy holnap az új év napján, vasárnapi rendszerint tartjuk istentiszteletünket, 10:30 órakor az új év köszöntő istentiszteletünket tartjuk. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit erre az istentiszteletre is. Innen erről a helyről is szeretnék a magam és a családom nevében is boldog, békés új esztendőt kívánni mindannyiunknak. Az Isten tartson meg bennünket, használjon bennünket, és erősítsen bennünket ebben a közösségben, azáltal, akik mi vagyunk. Ne féljünk, és legyünk bátrak ennek a közösségnek úgy tagjai lenni, hogy azzal egymást szolgáljuk és építsük. Isten tiszteletünket az áldás vétele előtt ezen az estén a 455. dicséretünk éneklésével fejezzük be, 455. énekünknek a 6. és 7. verseit énekeljük. 455. dicséretünk 6. és 7. verse, a 6. vers így kezdődik, úgy járunk itt lenézve, mint ismeretlenek. Thank you. Mindezek után az Isten békesség, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg a mi szívünket és gondolatainkat, ami Urunk Jézus Krisztus által. Amen.